az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Három párharcon már túl, következik az utolsó kör. A második számú nemzetközi kupában a Fradi ellenfele ezúttal egy ismerős török csapat lesz. Vajon Mohamed Salah megvillan rögtön az első összecsapáson? Trabzonspor Ferencváros, labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszás első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast. Itt a nyári, úgymond uborka szezonban sem állunk meg, és beszélgetünk a kézilabdáról. Itt van velünk a stúdióban Rosta István állandó szakértünk. Szia, Pilu!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Itt van Kócsár András, az M4 Sport szerkesztője és riportere. Szia, Andris!
Sziasztok!
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. No hát, azt mondtam, hogy uborka szezon van, de azért ez nem teljesen igaz, hiszen azért világesemények, utánpótlás világesemények voltak, arról mielőtt hosszabban beszélgetünk, de mesélj arról egy kicsit, Pilu, hogy milyen élményekkel tértél haza, mondjuk akár Belgrádból, és hogy telt ez a nyár így kicsit érdekes felállásban, hiszen ugye a szövetségben is dolgozol, már de közben ott van a gyöngyösi munkád is, utánpótlás világeseményekre utaztál, tehát ilyen egy kicsit átalakult most a te szereped a kézilabda világában.
Igen. Hát nagyon-nagyon érdekesek voltak, és nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, mint Kolozsvárot, mint pedig Belgrádba. Azt hiszem, hogy lehet látni, hogy a kézilabdázás milyen irányba tart, és láttam jó pár olyan talentumot, akivel szerintem majd a következő évek felnőtt világversenyein, akár olimpiáin is fogunk majd találkozni.
Láttad a jövő Bodó Ricsieit?
Láttam a jövő Bodó Ricsieit, láttam már ilyen nagyon nagy lövőket, mint Bodó Ricsi is volt annak idején, amikor még az én junior csapatomban szerepelt Szalonikivel, és láttam nagyon-nagyon sok ügyes és tehetséges játékost.
És nem véletlenül hangzott el már Bodó Richard neve, hiszen itt van velünk a vonalban, és hát egy érdekes, hosszú évek után újra azt mondhatjuk, hogy a tatabánya átlőjeként köszönhetjük Bodó Ricsit. Szia Ricsi, mesélj arról, hogy milyen érzés ennyi idő után tatabánya mezben lenni. Azért mondhatjuk, hogy a sportolóknál természetes, hogy klubokat váltanak, de a te életedben ez annyira nem természetes, hiszen a Pixegednél nagyon-nagyon sok évet töltöttél, és nagyon sok sikeres évet töltöttél el. Milyenek voltak az első benyomások és az első edzőmeccsek az új csapatodban?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát köszönöm szépen, igazániból a hangulat az jó az új csapatomban. Nyilván, ha kezdhetem így az elejéről, nagyon nagy váltás volt, nagyon nehéz váltás volt ez, mind számomra, mind a családom részéről, de próbálok pozitív lenni és maradni. Nyilván vannak nehezebb napjaink, nyilván azt is tudjuk, hogy több idő kell még, mire megszokunk mindent, ugye új házba kellett költözni, új városba, új minden igazániból, még ha nekem ugyanaz a ritmus a napjaimban, hogy ugye edzés és pihenés és megint délután edzés, azért a családomnak egy óriási váltás ez. De még egyszer mondom, hogy hangulatilag nagyon jó a csapat, és nagyon erősek az edzések. Tényleg meglepő számomra, hogy ilyen sok futás van az edzésen, vagy az edzések után, vagy az maga az edzés is rengeteg futásból áll. A kondi része az is erős, úgyhogy nincs pihenés. Nem is baj, sok edzőmeccsel, de nyilván még az elején vagyunk a szezonnak, terhelés az nagy, de úgy gondolom, hogy a Tóth Edi azért próbál minket egy-két ilyen csapatépítő programmal kizökkenteni ebből a monotonitásból, úgyhogy ami szerintem nagyon jó fejnek és a léleknek, úgyhogy összességében el vagyunk.
Mennyire mondható az, hogy ugyanahhoz a klubhoz tértél, viszont ugye ez a 10 év, amit te Szegeden töltöttél, és ugye előtt a Tatabányán játszottál, ez rengeteg idő, ez alatt épült egy új csarnok, lecserélődött, szóval valószínűleg a legtöbb ember a klubnál, nyilván már gyakorlatilag a címere is más a Tatabányának, tehát hogy egy egészen más közegbe érkeztél. Mennyire érezted magad otthonosan, amikor megérkeztél a Tatabányára?
Hát elmondtál mindig az Andibon, mert tényleg egy új helyre érkeztem, nem a régi kis földi néve, azért az egy kis katlan volt. Nyilván ez nekem az volt az én Tatabányom idézőjelben, de hál' Istennek a klubban, akik dolgoznak, mondok itt a Marosi Lacira, Kondra Zsoltira, meg sorolhatnám a többieket is, ők megmaradtak, de a csapat abszolút új, egy gyönyörű szép multifunkcionális aréna van itt is, tényleg brutális szép ez is. A váltottban vagy a Szegedben játszottam pár játékos, hogy volt ugye régi csapattársam, de azért ismerjük egymást, bármilyen posztról beszélünk. Úgyhogy egy új csapatba érkeztem, új minden, mint az edzések, mint a figurák, mint a szerepem is. Úgyhogy figyelek minden edzésem, próbálok minél hamarabb megtudni, elsajátítani a dolgaimat, megérteni, mit miért csinálunk, úgyhogy dolgozok, az a sosem probléma. Úgyhogy várom azt, hogy kezdjük már az éles meccseket, mert elég kemény részénél vagyunk még mindig az alapozásnál.
Szia Ricsi, Pilu vagyok, és én pont ezt szeretném folytatni, ezt a folyamatot, ezt a te státuszod az öltözőben, mert hogy több mint 10 évvel ezelőtt egy fiatal még szinte juniorkorú játékos jött Dunaújvárosból, és szinte csókolomot köszönt, most meg egy sok százszoros magyar válogatottként értél vissza egy másik öltözőbe. Hogy te hogy látod a te szerepedet ebbe a helyzetben?
Szia, Piu. Igen, eltelt 10 év, eltelt jó pár meccset lejátszottam, mint BM-ben, mint váltottban. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok bármikor fordulhatnak hozzám, és nyilván megvan a két kapitány is az öltözőben, itt ugye a Marc meg a Pedro, de én úgy gondolom, hogy a rutinommal, eltelt időmmel fogok tudni segíteni, mint a pályán kívül. Nyilván én nagyon szeretem a jó hangulatot, és benne vagyok minden vízbe, vagy játékba, vagy csapatépítő programba, de hogyha kell, eddig nem kellett, de akkor szólni fogok, hogyha esetleg olyan lesz az edzés, hogy figyelj gyerekek, akkor kicsit most lejjebb csavarjuk a hangőt a beszélgetésből, vagy a nevetségésből, úgyhogy most meló van, de tényleg le a kalappa mindenkit, ahogy dolgoznak, tényleg szerintem minden edzésen 110-120%-ot nyújt mindenki. Nyilván most a lövésekben vannak hibák, majd le vagyunk terhelve, de a hozzáállása és a meló az eddig szerintem nagyon-nagyon rendben és elégedettek lehetnek az edzők.
Szia, Ricsi, Kulcsár András vagyok. Most játszottatok egy felkészülési tornát 3 BL résztvevő csapattal, és azt is láthattuk az előző szezonban Tóth Edmondtól, hogy nagyon szépen építkezik. Ezt jelzi például az is, hogy a légiósoknak a nagy része az maradt. Tehát a keret az úgy viszonylag egybe maradt a mag. Hogy látod most a Tatabánya erejét? Ugye nekik is voltak az előző szezonban kicsit hasonló problémák, mint Szegeden, hogy azért a szezon második felére elkezdtek elfogyni a játékosok. Most mennyire érzed azt, hogy lenne két sorotok?
Szia, András. Igen, úgy érzem, hogy azért a Tatabánya egy extra szezon csinált tavaly. Tényleg minden fronton, ahol indultak, nagyon szép eredményeket értek el, sőt nem szerintem az elvárásokon felül teljesített a csapat. Nyilván most jött Tatabányára 5 vagy 6 játékos új, abból ugye 2-3-as védő, és azoknak még idő kell, mire megszokják ugye az új helyet, az új védekezési formákat, meg ugye összeszokik a két sor, mert ugye van most két sorunk, ugye Ástengal a Temesvári Gábor is visszatért, és tud edzésen részt venni, és nyilván azért látszik rajta, hogy két évet kihagyott, de ő tényleg nagyon-nagyon jól dolgozik, ahhoz képest, hogy nagyon sokat volt sérült. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha a hármas védők stabilak lesznek, és jól védekeznek középre, akkor sokkal könnyebb dolga lesz a kettes védőnek is és szélen is, és nyilván a kapus teljesítmény jönni fog hozzá. Ha ez rendben van, akkor nem lehet problémánk szerintem. Nyilván nem feltartott kézzel fogunk menni egy csapat ellen sem, de ahogy mindig mondják, mindig tényleg így van, hogy a védekezés és kapus teljesítmény, vagy fordítva az az első, és ezen dolgozunk, hogy ez minél hamarabb stabil legyen, és összeszokjunk, és szeretnénk megnyerni minél több meccset.
Ha már a meccsekről van szó, meg a győzelemről, a Marosi Lászlóék mondtak-e már nektek konkrét célkitűzést? Ugye azért tavaly az a bronzérem nagyon szép volt, mondta te is, hogy extra év volt, Európa Kupa döntő volt, ugye most Európa Liga csoportmeccs lesz, és a bajnokság. Mit szeretnétek elérni?
Így van, én úgy gondolom, hogy a minimum cél az a harmadik hely megtartása, nyilván a bajnokságban, ugye a kupában meglátjuk a sorsolást, ugye ha két nagy összekerültünk, akkor nehezebb feladat lesz bejutni a négyes döntőbe, és az Európa Ligában én gondolom, hogy csoportborásra szeretnénk tovább jutni, ami nem lehetetlen cél. Nyilván tudjuk azt is, hogy a tavaly Tatabánya azért egy fél szinttel, vagy egy szinttel lejjebb kupasorozatba játszott, ami tényleg óriási szezon mentek ebbe a sorozatba, vagy szabad így fogalmaznom. Én úgy gondolom, hogy az Európa Liga csoport az egy kicsit erősebb, ez a lebonyolítás miatt is, de én azt szeretném, hogy tényleg kerüljenek el minket a sérülések, legyen meg a két sorunk, amiről beszéltünk, és tényleg meccsről meccsre szépen fejlődjünk, haladjunk előre.
Mennyire kell készen lenni már a szezon elejére? Ugye, hogyha ránézünk a sorsátokra, akkor azért a bajnokságban bőven vannak komoly kihívások már az elején, és utána az Európa Ligába is bekapcsolódtok. Mennyire kell kész ellenem az ellen, és mennyire jelent az előnyt, hogy egyébként olyan sokat nem változott ez a keret. Ugye említetted, hogy öt játékos érkezett, és főleg a védekezés módosul, de alapvetően azért ez egy összeszokott tatabánya. Ez mennyire jelentett előnyteti szempontotokból?
Teljes mértékben kész kell lennünk, gyöngyösen kezdünk, nehéz pálya, főleg az elmúlt évek tapasztalataiból, úgyhogy, és nem viccesen szeretném ezt érteni, tényleg gondolom ott is nagyon jó munka folyik gyöngyösen, úgyhogy arra kell teljesen 100%-osnak lenni a csapatnak, szeretnénk menni ezt a mérkőzést, ugye következő fordulóban van a Szeged, érzelmes mérkőzés lesz számomra. Nyilván furcsa lesz a fiúk ellen játszani, de ne próbáljuk őket megverni. Aztán, ahogy mondtad, bekapcsolódunk a Európa Ligába, a heti két meccs az nagyobb terhelés lesz, teljesen máshogy kell az egészetet felépíteni majd az edzőknek, de én gondolom, hogy most az a cél, hogy a Füred kupán megint játszunk két mérkőzést, a következő hét aztán játszunk egy edzőmeccset a Győrrel, azt is szeretnénk megnyerni, vagy minél több meccset nyerni, mert azért a győzelem után lehet építeni, és ezért örültem nagyon a CEJ győzelemnek, hogy a végére fel tudtuk őrülni, vagy hogy elfáradt a CEJ. Ez a mérkőzés nagyon kellett már a fejeknek, azért már tudtuk azt, hogy most a BL csapatok ellen játszani nyilván erősebb kerettel bírnak, de én úgy gondolom, hogy elfogadható mérkőzéseket játszottunk, mint egy Nantal, vagy mint egy Zágrábbal. Visszatérve, győzünk után könnyebb előre haladni.
Én azt gondolom, hogy az edzőmeccsek azok mindenképpen nagyon előre visznek benneteket, és hogy jó csapatokkal játszottatok, és várunk sok szeretettel benneteket majd gyöngyösen az első fordulóban. Engem a második forduló jobban érdekel, Ricsi. Azért tényleg ez a rengeteg idő, és tudom, hogy te rendtelenül érzelmes ember is vagy, hogy az a Szeged meccs Báhidi Bence ellen milyen lesz játszani? Beszélgettek erről egyáltalán jó barátoddal?
Hogyne, azért a Bence a kapcsolat nem szakadt meg, Rolira is tudtam múltkor beszélni, jó fej volt, fölhívott, aztán az ott a klubból több ember is volt, a Suri Rubi esetleg a szabad a neve mellett, meg a szurkolók is tényleg írtak, hogy az első edzés meccs után, hogy furcsa volt, hogy nem voltam ott. Nekem is nagyon furcsa volt látni a fiúkat ugye az internetes felületeken, és még egyszer mondom, az első mérkőzés ez tényleg nehéz lesz, de megpróbálok rá felkészülni fejbe, hogy kizárjam ezt, és tényleg jól szeretnék ellenük játszani. Ennyi lesz a célom, és a nagy Isten ki tudjuk használni a hibáikat, vagy ugye tavaly azért nagyon sok sérültünk volt, amikor idejöttünk, és egy nehéz Párizs meccs után jöttünk, és ugye kigaptunk sajnos simán, de remélem, hogy lesz egy rossz pillanatuk, vagy egy rossz 15 perc, és akkor megpróbáljuk őket kihasználni, hanem akkor majd a következő mérkőzésen, úgyhogy még egyszer mondom, senki el nem fog menni feltartott kézzel, de fontos mérkőzések lesznek előtte és utána is, úgyhogy izgalmas mérkőzés a számomra, az biztos.
Ricsi, még egy kérdés, picit komoly, és egy picit azért vicces is. Mondtad Mikler Rolit. Sokat beszélgetünk ilyenkor, amikor sok-sok évet játszottok együtt, akkor te hogy gondolkozol, hogy lövöd azt, amit tudja a Roli, hogy te fogsz majd lőni, vagy te próbálsz változtatni, mert hát ha Roli arra számít, amit tudsz lőni, de Roli meg arra számít, hogy fogsz változtatni, mert úgyis tudod, hogy mit fogsz lőni. Hogy ez hogy megy ilyenkor a fejekbe, esetleg a hallgatóknak mondasz el valamit?
És most hallgatja a műsort.
És most hallgatja a műsort, azért is mondta, hogy évek.
Igen, picit, ez a baj, hogy Roli hallgathatja, úgyhogy most cselesznek kell lennem. Megmondom, hogy a kedvenceimet nem fogom lőni, az biztos, mert a Roli biztos, hogy tudja. Nem, nyilván ez azért egy fél másodperc alatt fog eldőlni, ugye, hogyha látom a másik helyet, akkor megpróbálom majd nem oda lőni a Roli, de nyilván fogja tudni a kedvenc lőviseim, a kedvenc helyeimet, úgyhogy próbálok majd rajta változtatni, ha tudok, de azért nyilván blokkot is kell játszani, ha olyan helyzetbe kerülök, de meglátjuk, hogy fog védeni. Remélem ezen a meccsen nem fog jól védeni, és akkor mindenki, minden rendben lesz.
Köszi.
Hogyha most az egész szezont nézzük, akkor te saját magad számára
csak hogy normálisan is kimondjam. Milyen célt tűztél ki? Mi most a motiváció számodra, és mi az, amivel elégedett lennél?
Elsősorban az volt a legfontosabb számom, hogy nyáron, hogy én sokat dolgoztam a sérülés után a térdemmel, és úgy tudtam visszatérni Tatabányára, hogy tényleg egy futás sem kellett kihagynom, vagy egy kondit, vagy egy feladat sem. Most ugye ez volt az elsőleges cél. A következő pedig az, hogy stabil játékot tudjak mutatni, és élvezzem újra a kézilabdát, mert szeretnék még kézilabdázni. Ugye az utolsó év az elég keveset játszottam, meg nem volt sok szerepem egész szezonban, úgyhogy ezt szeretném visszaépíteni. Nyilván ez nagyon sokat kell dolgoznom, de az biztos, hogy itt a megfelelő terhelés az megvan mind futásban, mind kondiban. Úgyhogy várom azt, hogy most már kicsit frissebbnek érezzem magam, azért eléggé el lehet fáradni ezekben az edzésekben. Úgyhogy ez az elsődleges célom. Aztán utána az év végén meg, ahogy te is mondod, ne legyen sérülésünk, ott lesznek a lényegesen mérkőzések, ugye akkor már érmekkel játszhatunk, mint amúgy a Magyar Kupában is jól lenne azért bejutni a négyes döntőben, az is jó dolog játszni két ilyen mérkőzést és éremért harcolni, úgyhogy remélem minél több érmet tudunk gyűjteni ebbe az évbe, és úgyhogy ez a nagy cél, ha szabad ilyet mondani.
Az is motiváció számodra, hogy bizonyítsd, hogy túl könnyen lemondtak rólad, vagy ezen a részén már túlléptél?
Hát jó kérdés. Nyilván van bennem egy ilyen rész is, de ez már nem oszt nem szoros semmit igazándiból. Már Tatabánya játékos vagyok, azért még ha jól is megy majd a Szegeden, remélem, hogy így lesz. Nyilván jobban fog esni az embernek, meg bárhogy is fogok játszani, ha belőnék mondjuk 20-20-ot, akkor sem lehet ezt már visszafolytani, ugye, mert az idő az telik. Nyilván szeretném minél hamarabb elfejteni ezt az egészet, mert tényleg nagyon nehéz volt, de tudom, hogy ilyen a sportélet, de úgy érzem, hogy nehéz. Ez ennyit szeretnék erről mondani, már nem akarom mondogatni ezt, mert tényleg furcsa is, nehéz is, nem így gondoltam ennek a lezárását, vagy az elválását, úgyhogy remélem, hogy jól fogok játszani a Szeged ellen, jobban fog esni, és ez van.
Még egy picit vidámabb téma, milyen a kapás Tatabányán, Tata környékén?
Vagy éppen Győrre?
Nagyon jó.
Vagy Győr
környékén? Nagyon jó. Tényleg az, hogy hétfőtől péntekig vagy szombatig ugye nagyon nagy a terhelés, de az Adi arra is figyel, hogy ugye esetleg 2 vagy 2,5 napot tudjon biztosítani, számunkra már sokkal jobban tudunk regenerálódni. Úgyhogy ezt pont múlt héten, és az előző hétvégén kihasználtuk a kisfiammal, és elmentünk egy Győr mellé pecázni 2 napot. Tényleg nagyon jó volt együtt lenni kint a vizen, a család is kitott jönni egy kicsit, úgyhogy jó nagy halakat fogtunk, úgyhogy rendben volt, hál' Istennek.
Itt zárásként még annyit mondjál, hogy így hosszú távon halljuk, hogy azért most egy boldogabb Bodóricsit hallunk itt a telefon másik vonalán, aki valószínűleg érzi a bizalmat Tóth Edmond vezetőedzőtől is, aki keresi a helyét a családdal az új otthonban, de hogy látod magad a jövőben, mi az, ami a sportpályán még neked motivációt jelent, hiszen ez egy olyan új kezdet, ami, és annyi sok van még a pályafutásodból, hogy lehet új célokat kitűzni, vagy lehet eldönteni, hogy mi az, amit még te szeretnél elérni, akár lehet válogatottról beszélni, akár klubcsapatról, hogy téged mi motivál a jövőre?
Persze, nyilván a váltott is fontos kérdés, bár most azért ez a szármeccs, hogy nem sikerült kijutni a VB-re, azért ez így nehezebb, vagy nem tudom, ugye új edző lett ott is, nem beszéltem még a Sóval erről, hogy neki mi a terv, vagy mi a gondolata. Előbb-utóbb ugye át kell adni a fiataloknak a stafétapotot, mert azért mi sem leszünk fiatalabbak, és azért egy ilyen LB és győztes csapatban azért lehet meríteni, mert vannak nagyon jó játékosok, meg sőt szerintem mindenki nagyon jó játékos, hogy Európa-bajnokságot azért megnyertek aranyében, ez tényleg a felső polcra lehet helyezni. De nyilván nem szeretném lemondani. a váltottságot, úgyhogy első szeretnék a showval beszélni, aztán megbeszéljük majd, hogy úgy érzi, hogy még szeretne, akkor nyilván természetesen fogok menni, de úgy érzi, hogy váltani szeretne, azt is meg fogom érteni, akkor megbeszéltjük, hogy akkor nem megyek, és de vagy betesz a 35-ös keretbe, nem tudom, úgyhogy sok múlik majd a edző száma, vagy az edző gondolata is, de annak örülök, amit mondtam, kis célokkal megyek előre, térdem rendben van, bírom az alapozást, és szeretnék stabil teljesítmény nyújtani egész évben, és segíteni a csapatomnak.
Nagyon szurkolunk, hogy ez így is legyen, sok sikert kívánunk, és jó szezon kezdetet a Tabányával, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönjük, Csi, sok sikert.
Köszönjük szépen, szép napot, sziasztok!
Csácsá!
Szia! Na, akkor maradtunk hármasban. Milyen lesz ez a férfi bajnokság, Pilu, hogy látod? Azért vannak átalakulások sok csapatnál azért alapvetően megmaradt a mag, és nyilván azt is tudjuk, hogy azért sokan kényszerből kellett, hogy azért módosítsanak a keretükön, sok csapat lehet még kérdőjel, talán az nem, hogy mi az erős sorrend, vagy hát mi tűnik egy az erős sorrendnek, te hogy látod?
Én is azt gondolom, hogy nagyon sok a kérdőjel, sok szegmensből is azért vannak bizonytalanságok. Hát kezdjük akkor a tetejéről. Azt gondolom, hogy a Veszprém az nem gyengült, sőt, ugye itt Emil Nielsen érkezésével, és hát ha majd a beálló Jörgensen is egészséges, ezt ott mindenképp erősödtek. Ami nagyon érdekes a Veszprémben, a két szélső pozíció, ugye mind a két szélső pozícióban egy-egy külföldi van, Deszka, és ugye a más oldalon lent, a két francia, viszont mögötte két magyar, vagy mellette, vagy előtte, azt már meglátjuk. Én nagyon-nagyon sokat várnék Gáncs Pető Mátétól, ha már Bodorics is említette az U20-as EB győztes csapatot, és hát Imre Bencétől is nyilvánvalóan. A Szeged is a nagy változáson ment keresztül, ugye a 20-as keretben 10 magyar játékos van, a keret fele magyar. Ugye itt érdekes lesz majd, hogy Kukics mikor tud majd visszatérni. Amit láttunk most a felkészülő mérkőzésen, hogy Lukács Péter nagyon szépen átvette a stafétabotot, reméljük, és nagyon bízunk benne, hogy a magyar játékosnak jó szezonja lesz, viszont nekik is ugye ez a kettős terhelés, majd a BL és a magyar bajnokság, ott is azért van jó pár új játékos, és hát a kapuba is ugye Mikler Oli kapott egy új posztársat, ugye a Portner személyébe. Én azt gondolom, hogy a Tatabánya harmadik helye az nem lesz kérdéses, ahogy a Ricsi is mondta, nagyon erős a keretük, és én azt hiszem, hogy inkább előre kell majd néznünk, mint hátrafele. A negyedik pozícióban viszont ott szerintem ott lesznek változások, ugye a Ferencvárosról tudjuk, hogy az irat, hogy nagyon komoly változás volt a keretben, egy jó sor maradt a Fradiba, kis György új edző, sok fiatallal. Én azt hiszem, hogy a Ferencváros, a Csurgó, a Balatonfüred, a Pler és a Budai Farkasok lesznek az a középmezőny, akinek nem kell lefele néznie, meg nagyon fölfele se, tehát ők ezek a csapatok fogják majd alkotni ezt az erős középmagot, esetleg majd egymás között, vagy épp a nagyoktól tudnak csippenteni majd pontokat esetleg, és ugye lesz egy harmadik halmaz, ugye akik a kiesés elő fognak menekülni, illetve hát próbálják most stabilizálni a pozíciókat. Ugye itt a Szigetszent Miklósról van szó, a Nekáról, a Gyöngyösről van szó, és hát a két újonc, a Dabas és az Eger, akik ugye külföldi játékosok nélkül, nagyon határozott céllal, hogy csak magyarokat, és ráadásul sok-sok magyar fiatallal, még annak ellenére, és ugye ezt a Dabas mondta, hogy ha kell liftezni, akkor lifteznek, de nem akarnak eltérni ettől a koncepciótól. Érdekes lesz az ő szerepük is, és az biztos, hogy ha esetleg színvonalromlásról is beszélünk itt az hátsó régióról, viszont a magyar fiataloknak meg egy óriási lehetőség, hogy kapnak szerepet, és ez meg mindenképpen üdvözítte azt gondolom a jövőre nézve.
Olyan szempontból mennyire lehet ez más, mint mondjuk az előmúlt évek, ahol nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a férfi mezőnyben kis túlzással az alsó régióig szinte bármihol lehet meglepetés. Akár még a legnagyobbak a szemben, és ott azért ritkában volt, de azért előfordult. Ilyen szempontból mennyire lesz más? Tehát mennyire lesz mondjuk most a top 3 annyira elkülönülve, hogy igazából a többi csapat elleni meccseik nem igazán lesznek veszélyben?
Hát azt gondolom, ez már tavaly is így volt, mert hogy a top 3 nem nagyon vesztett pont, ottán a Szeged volt, aki Füreden és Csurgón is elbotlott, ugye még az ősz folyamán. Tatabánya viszont nagyon magabiztos volt, a Veszprém meg ugye ez külön kategória szempontból, de ahogy a Ricsi is mondta visszatérve, tehát hogy akár az első fordulóban, hogy mondta, hogy Gyöngyösön egy kemény pálya, természetesen mi Gyöngyös is arra fogunk készülni az első fordulóban, hogy akár ilyen bomba meglepetés, de hát az nem kérdés, hogy Tatabánya a top favoritja annak a mérkőzni, csak is, meg szerintem nagyon-nagyon soknak. Itt a kérdés az a sérülések esetleg, meg ez a kettős terhelés a top csapatokban, viszont ott középtájon, ott nem tudnám mondani mondjuk egy, nem tudom, Balatonfüred, Budai Farkasok, most mondtam kettőt, hogy mondjuk az a Farkasok...
Bármelyik
eredmény meglepetés lenne, és bárhol, tehát hogy ilyen szempontból tavaly is ugye azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sok idegenbeli győzelem volt, és meglepetés, a NECA, pont a Budai Farkasok is ugye nagyon sokszor idegenbe, Gyöngyösnek is sikerült idegenbe bravúrt hoznia, és akkor lehet, hogy ez már nem is a bravúr kategória, hanem talán a kiegyenlített viszonyok miatt, talán pont ezért ez érdekes, meg hogy ott a középmezőnyben ez nagyon-nagyon sokszoros mérkőzés lesz.
Gyöngyösi szempontból, ahogy te magatokat a kiesés elől menekülő csapatok közé soroltad, majd meglátjuk, hogy így lesz-e. Ilyenkor, nyilván még nagyon hosszú a szezon, de mondjuk ilyenkor hazai pályán mennyire kell majd kicsit elengedni a bravúrokat? Vagy mennyit számíthat mondjuk egy Szeged elleni bravúrpont, most mondjuk egy nagyon nagy sikert? Ha az mondjuk vezéráldozatokkal jár, és utána a kiki meccseken meg mondjuk nem jön ez az eredmény. Tehát ilyenkor mennyire kell matekozni? Nyilván nem a szezon elején, az még soká van, de hogy alapvetően, hogyha tényleg ilyen nagyon fontos a bemaradás, tudjuk, hogy azért ebben a sportágban az első osztályú tiket az a legfontosabb. Hogy ilyen szempontból mennyire kell erre majd figyelni?
Ha Szegeden azért az elmúlt években volt, hál' Istennek, többször lehetőségünk ilyen bravúra, éppen voltam a fodrász, és kim van a fénykép a fodrász asztalán, illetve több ilyen óriás plakát a sportcsarnokban, mert azért akkor a bravúrok egy ilyen kis csapatnak, mi vagyunk, hogy az évekig vagy évtizedekig emlékezni fogunk rá, és ott az eredmény meg a csapatfotó. Most nyilván az, hogy kiesés ellen fogunk menekülni, én bízom benne, hogy nem ez lesz, csak én azt látom, hogy az a középmező az előttünk jár több szempontból. De nyilvánvalóan akár a Tatabánya ellen is, meg mindenki ellen is mi úgy megyünk pályára, főleg otthon, hogy szeretnénk bravúrt elérni, viszont meg lesznek olyan meccsek, amik meg kötelező megnyerni otthon is, meg akár idegenben is, tehát hogy azért mi ezt így számoljuk Gyöngyösön, meg azt gondolom nagyon sok csapat így számolja ebbe az évbe, hogy lesznek olyan szereplők, akik erről visszagyőzni kell. És itt a vezéráldozat azt nem, tehát hogy azért nekünk heti egy meccsünk lesz, talán a Szegeddel lesz egy olyan, hogy szombaton is játszunk, meg utána hétfőn a Szegeddel, ők kérték, de nyilván ebben mindig mi belemegyünk. Nem fogunk ezen gondolkodni, hanem nekünk egy célunk van, hogy azon a héten a lehető legtöbb pontot megszerezni.
Itt még a Tatabánya kapcsán nekem még annyit jutott eszembe, hogy említetted, hogy ők nem nagyon kaptak ki. Hát a Fradi volt, amelyik oda-vissza a bajnokságban megverte a Tatabányát. Igaz, hogy ugye volt az a bizonyos kupamérkőzés, ahol idegenbeli döntetlennel tudott tovább menni a Tatabánya. Emiatt is van egy kicsit olyan érzése az embernek, hogy olyan sima volt az a szezon is. De szerintem ami változás lesz, az egyértelmű, hogy a Fradi, és ilyen szempontból lehet a Tatabánya egy kicsit ilyen légüres térben, mert ahogy te is mondtad, inkább előre kell tekintgetni, mert nem nagyon látom senkiben azt, hogy meg lenne bennük a potenciál, hogy megszorongassák őket. Viszont Ele Gábornak volt nem régiben egy olyan nyilatkozata, amiben azt pedzegette, hogy hát nagyon bízik benne, de azért nem biztos abban, hogy minden csapat női vonalon be tudja fejezni majd a bajnokságot. Érzel ilyen jellegű problémát ugyanúgy a férfi mezőnynél?
Hát jelenleg igen. Azt gondolom, hogy a mostani finanszírozási feltételekkel, meg a mostani bevételi oldalon lévő számokkal, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nehéz lesz befejezni az évet jó pár csapatnak. Ugye tavaly a Dunaújváros kálváriáját ugye együtt végignéztük, illetve a sportszerető, kézzelszerető hallgatók is biztos, hogy tudnak erről. Idén MB2-be fog indulni a nem olyan régen 26 éve meggyőztes Dunaújváros. Azért ez egy nagy munka lesz minden menedzsmentnek, azt gondolom, hogy ezt az átmeneti évet majd tudják finanszírozni, de az biztos, hogy a sportágnak nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha akár a lányoknál, akár a fiúknál lenne olyan csapat, aki nem tudja befejezni a bajnokságot. Tehát az egyik ilyen nagy cél szerintem...
A Dunaújváros is nagyon rossz üzenet volt.
Igen, nagyon.
Ez aztán tényleg körbefutotta a nem csak sportszerető magyar sajtót is, és nem pozitív üzenetben.
Abszolút.
Hogy azt látni, hogy a kis fiatal lányokat hogy verik el? Néha nyilván voltak bravúros teljesítmények is, de alapvetően azt néztük, hogy mennyivel fognak kikapni, és közben meg a kétféle vezetés, vagy a kétféle egyesület meg dobálja egymásra az üzenet.
Igen. Na szóval ilyenne legyen, tehát azt hiszem, az egy legnagyobb cél ez lenne, és a legnagyobb elégedettség az lenne mindenkinek, hogyha ott június elején úgy fejeznénk be az NB1-es bajnokságot, hogy 14 nő és meg 14 férfi csapat befejezte, de nem lesz könnyű, abban biztos vagyok.
És ha már így szóba került Andris által a női vonal, ott mit vársz? Mennyire lehet, mi lehet ott a erősorrend, vagy mennyire lehet ott átalakulás, és úgy általában mit vársz a női mezőnytől?
Nagyon érdekes, mert az nem kérdés, így a edzőmecsoklap is, hogy Győr tovább erősödött, visszatérnek a kismamák, illetve hát fantasztikus igazolások. A Ferencváros igazolásai, illetve a csapatként hogy fog működni, az nekem most egy kisebb kérdőjel, de ez egy nagyon-nagyon jó év is lehet a Fradinak, és lehet Final Four is benne. A debreceni megint érdekes, hogy a BL-ben nem indulnak, és azért az a kettős terhelés, azért a BL-be 14 mérkőzés, ugye fix a csoportmeccsbe, az Európligában meg csak 6, és az ugye később is kezdődik. Lehet, hogy a Debrecennek ez a bajnoki szezonra ez jó lesz. Az Esztergom negyedikként hasonlóan én azt gondolom a céljuk az Európa Liga csoportkörbe jutás, hogy ott is azért volt változás. Ott is egy nagy erős középmezőnyre gondolok, és akkor ugye a két újonc, az MTK meg az Eger, talán picit hasonló, talán az MTK egy kicsit erősebb kerettel, meg erősebb játékkal képviseltetve, az Eger pedig ugye az egyetemi csapatként, én azt gondolom, hogy nekik tényleg az lesz a kérdés, hogy tudnak bemaradni majd az NB1-be. Ott is hasonló izgalmakat várok, és a legfontosabb meg a stabilitás.
A Debrecen kapcsán szerintem itt a felkészülésnél az egy fontos elem volt, hogy legyőzték a Ferencvárost, mert mindig mondjuk, hogy felkészülés persze nem annyira számít az eredmény, de ez megint ebben a hosszú évek óta tartó építkezésnek egy újabb lánceme, hogy most már a Fradi ellen is nem a döntetlen jött össze, hanem legyőzték őket, tehát ez majd a következő találkozáskor ott lesz a fejekben, azt gondolom. A debreceni részről mindenképpen, a Fradi részéről ebben annyira nem vagyok biztos, ott könnyebben tudják ezt úgy kezelni, hogy hát felkészülés elején találkoztunk. De bennem is ez a része kérdőjel, hogy adott a Fradinál egy nagyon jó állomány, az előző szezon az nem úgy sikerült a Fradinak, sérülések is voltak, de hogy most sikerül-e ezt egy egységes csapattá gyúrni, és hát említetted az Etót, brutális. Tehát tényleg ez a keret a szülésből visszatért játékosokkal, mondjuk egy Buktittal kiegészülve, tehát ezt már tényleg Európában szerintem nyugodtan lehet mondani, pláne, hogy a Metztől erősítettek, hogy most a legerősebb keret. És hát ilyen szempontból is majd egyébként a szuperkupa kifejezetten érdekes lesz. Én ezt bevallom, hogy most sokkal jobban várom a nőit, mert sokkal több a kérdőjel. Az előző szezonban gyakorlatilag az első Eto Fradi a bajnokságban, az eldöntötte az egész bajnokságnak a sorsát, és utána már csak az volt a kérdés, hogy kvázi a becsületét a visszavágó meg tudja elmenteni a Fradi. Itt most azért nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakul ez a mérkőzés, és nem is feltétlenül maga a győzelem, hanem egyáltalán a játék képe, hogy két egyforma erősségű csapatot látunk, vagy egy régóta együtt dolgozó Etót, egy nagyon sok új játékost beépíteni akaró Fradival. És ennek azért szintén azért szerintem azt kijelenthetjük, hogy egyértelmű esélyese az Eto ennek a mérkőzésnek.
Igen, és ugye a Ferencvárosban sok sérült is van, tehát hogy ezt a csapatépítést, ezt most nagyban gátolja, olvastam volna, hogy 4 vagy 5 játékos is sérült a keretből. És abban is abszolút egyetértek András veled, hogy a fejbe is, de legfőképpen a lélekben nagyon fontosak ezek a tesztmérkőzések, az edzőmérkőzések. Annak idején, amikor még aktív játékos voltam, és volt még a Balaton kupa, pont 20. a környékén is volt olyan, hogy 8 NB1-es csapat volt, és ott mindig még Hajdú Jani bácsi, a tromos edzője mondta, hogy azért kell komolyan venni, mert egy ilyen kis rangsort felállít a edzői társadalom, a játékos társadalom, picit mindenki, a szurkolók is, hogy egy ilyen kis erős sorrendet, és akkor onnan indulsz, abba a kis skatujából indulsz, és az, hogy Debrecen tudod győzni a Ferencváros ellen, azt gondolom, hogy ez a debreceniek ezt nagyon elraktározzák, és a következő találkozáskor ez bennük lesz, ezt fogják vinni a kis puttonyba, hogy mi ezt a csapatot már tudtuk győzni.
Ilyen
még ha edzőmeccs is.
ilyen szempontból a szuperkupa ugye mindig az a nagy kérdés, hogy ez egy utolsó felkészülési meccs, vagy már egy első tétmeccs, ugye mindig ez szokott lenni a kérdés, hogy ki hogy kezeli. Ilyen szempontból ez most azért, főleg a női oldalon mindenképpen azért ez igazi tétmeccs lesz. Nyilván majd aki kikap, az majd mondja, igen, hogy...
Ez a lényeg, hogy aki nyer, az úgy kezeli, hogy kupát akarok nyerni, aki meg valószínűleg vesztes lesz, hogy mondja, ez csak egy része volt a felkészülésnek. Igen.
Egyébként ezzel kapcsolatban a felkészülési meccsen aratott győzelemmel kapcsolatban jutott eszembe, csak az a problémám, hogy nem emlékszem, hogy kitől olvastam, de valaki, aki a közelmúltban igazolt egy nagy klubtól egy kisebbhez, és nem Bodó Ricsi, hanem valaki más, és kérdezték az emlékeiről. És a top három emléke között az egyik az volt, hogy le tudta győzni felkészülési meccsen a Szegedet. És ez egy felkészülési meccs volt, de az ő emlékei között mégis az egy akkora élmény volt, hogy tudtak nyerni, hogy az elraktározódott benne, és amikor visszatekint az elmúlt 6-8 nem tudom hány évére, tényleg most elnézést, hogy így beszélek róla, nem emlékszem, néha cserben hagy a memóriám, tehát azért igen, ezeknek a felkészülési meccseknek ja, gondolom azért van sok olyan, amikor tudjuk le, de azt se felejtsük el, hogy az alapozásban a legjobb a felkészülési meccs, mert hogy egyébként meg a kondi, meg a futás, meg az erőléti rész dominál, meg az új taktikai elemek elsajátítása, és hát miért csinálja ezt mindenki? Mert szereti ezt a játékot.
Igen, és akkor még egyszer vissza Bodó Ricsihez, ugye megverték a céljét, és ez milyen fontos volt, hogy amikor összeraksz egy felkészülési programot, akkor nyilván nagyon jó, hogy erős csapatokkal játszol, Tatabányakkal, meg Nántal játszol, Zágrábban játszol, meg a céljével, de mindig kikapsz, akkor ez rontja a minőséget, meg rontja azt a hétköznapi munkához való kis motivációt. Viszont ha megnyersz egy ilyen nagy csapat ellen, mind a célj ellen, és ugye most a Ricsitől is hallottuk, hogy ez micsoda pozitív élmény volt, akkor meg az növeli. Ha meg csak gyengébb csapatok ellen játszol, és mindig nyersz, akkor meg ugye ott van benne az a faktor, hogy hát akkor jó, nyertünk, de hát azért ez egy gyengébb csapat, ez kötelező győzelem. Tehát, hogy nagyon érdekes, amikor az edzők összeütnek egy nyári programot, hogy kivel szeretnének játszani, azért van akkor általában az is, hogy gyengébb csapatokkal is, aztán meg nyilván erősebb csapatokkal is.
Most egy kicsit áttérünk időben visszafele, de relevancia szempontjából talán kifejezetten fontos utánpótlás világversenyekre, hogy már a adás elején is jeleztem. Ugye a U20-asok után, amit már kitárgyaltunk itt podcastekben is, lejátszották az U18-as világversenyeket is, a nőknél világbajnokságot, a fiúknál pedig Európa-bajnokságot, utóbbinál volt, tehát te is például érintett Belgrádban, hogy azt már említetted, de ezt beszélünk egy kicsit a lányokról. Hát ez nem lett olyan szép a vége ennek a világbajnokságnak, ugye a csapat jól kezdte a menetelést, középdöntőből is továbbított, és a negyeddöntőben kapott ki a dánoktól, és utána az 5.-8. helyér, utána a szlovákoktól, majd Kínától is vereséget szenvedett az együttes. Nyilván mindig, és fogjuk is még kontextusba helyezni, hogy az egész utánpótlás szezont, hiszen ez a legfontosabb, hogy ezt hogy kezeljük, akár a győzelmet, akár a rosszabb szereplést, de először csak úgy dióhéjban mi volt a probléma, vagy volt-e probléma ennél a csapatnál, hogy ilyen rosszul sikerült a vége?
A végén az eredmény szempontjából probléma volt, hogy azért komoly húzójátékosok megsérültek, illetve akik meg egészségesek voltak, azok meg azért túlterhelés volt, azért hallgatnak mondani, hogy 8 mérkőzés másfél hét alatt, tehát azért, hogyha ha nincsen megfelelő csere, állomány, mondjuk pontsérülés miatt, ugye akkor azért ebben nagyon el lehet fáradni. A másik probléma pedig az volt, azt gondolom, hogy van egy olyan alkati hátrányunk a többi csapattal szembe, ami pont a végjátékba jött ki, tehát itt a fizikálisra gondolok, aki esetleg látta akár a szlovák meccset, akár a dán mérkőzésén egyet döntött meg a végén a kínai meccset, azért az lehet látni, hogy hát egyszerűen nagyobbak és erősebbek voltak a magyar lányoknál. Ha egy picit, én most tágítom, viszont hogy megelőztünk nagyon-nagyon komoly nemzeteket.
Akartam, igen.
Ja, igen, akkor
hát pont ezt akartam, igen. Hogy ha megnéz az ember a végeredményt, akkor Spanyolország nyert, Montenegro második, Dánia harmadik, ezek úgy női kézben előfordulnak nevek. Egyiptom a negyedik, igen, női kézilabdában. Svájc ötödik, Szlovákia hatodik, Kína hetedik, és utána jöttünk mi, és utána a japánok jöttek, és utána jöttek olyan tradicionálisabb női kézilabda nemzetek, mint Franciaország, Hollandia, Románia, Németország, Dél-Korea, Svédország,
Norvégia.
Tehát, hogy ez ez egy-egy átrendeződés, vagy ez inkább megmutatja, hogy mennyire kell ezt relevánsan kezelni, ezt a U18-as VB-t. Inkább mondjuk azt, hogy ez látszik, hogy ebből az eredményből is, hogy azért nyilván nem várható, hogy Kínának a felnőtt csapata is majd ott fog az élmezőnyben szerepelni, de azért azt mutatja, hogy egyébként van valami átrendeződés. Tehát melyiket kell inkább ilyen szempontból igaznak tekinteni.
Bocsánat, még annyit hadd csavarjak a kérdésem, hogy vagy az is megmutatkozik, hogy melyik országokban van ez kiemelten kezelve, úgymond élet-halál harcként, mert például a norvégokról tudjuk, hogy pont nem érdekel senkit, hogy most a 16-ak lettek, vagy a 10-ek, vagy megnyerték, mert nekik az a lényeg, hogy majd felnőtt korosztályban be tudják építeni ezeket a játékosokat a kluboknál is, meg a válogatottnál is.
Pontosan, tehát nagyon fontos, hogy ki milyen szempont szerint érkezik erre a világversenyre, hogy a csapat eredmény a fontos, vagy pedig az egyéni fejlesztés a fontos. Illetve azt is lehet látni, amit előbb mondtam a testi adottságokban, azért ebbe a korba az a csúnya szó hallgatóknak az acceleráció, tehát a korábban érők, illetve a genetika, mondjuk egy egyiptomi hölgyek, akik már szinte már felnőttek voltak, az ilyenkor még sokkal többet jelent, mint majd a később, amikor már majd össze fognak érni az érés szempontjából a játékosok. Az viszont nyilván a sportág szempontjából egy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Kína, az a hatalmas ország, ugye, a világ második legnagyobb népességű országa, a kézlabda térképen megjelenne. Azért ez micsoda erő lenne mondjuk a szponzoráció, meg minden más tekintetében.
Ha már nem beszélnénk olimpiai problémákról, azt hiszem,
hogy igen. Igen. Tehát az biztos, hogy ezek a nagy nemzetek, akiket sorolta és mögöttünk végeztek, ezek inkább egyénileg próbálnak most beépíteni majd játékosokat a juniorba, a juniorba pedig majd a felnőttbe. A norvégokkal beszéltünk, akik itt voltak Magyarországon felkészülésben, és ők abszolút elmondták, hogy semmi az eredmény. Nem, őnek az a lényeg, hogy ezek a fiatal játékosok egyébként most mennek majd első osztályba, a norvég első osztályban fognak játszani 18 évesen. Ők hogy fognak fejlődni egyénileg. De az senki ne gondolja azt, hogy úgy mennek ki, hogy kikapjunk. Tehát azért mindenki szeret nyerni. Tehát ne is vonjuk le azért ennek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy a magyar csapatnak is az lesz a fejlődésének a következő lépése, és ezt majd elmondhatom a fiúknál is, hogy azok a szürke hétköznapokon milyen ingerek érik a lányok. És azt el kell mondani, hogy azért innen most már az U18 után a szinte kötelező a felnőttbe. Tehát, hogy kötelező felnőtt játékosok ellen edzeni, felnőtt kapus ellen dobni, vagy éppen a kapus akkor felnőtt játékostól kapott lövéseket fogni, egyegyezni, sáncolni STB-STB, mert egyébként akkor le fogunk maradni a világ élmezőnyétől, és hogy sokat hallottam én is ilyen mindenféle elemzéseket, hogy nem a mérkőzés a fontos, mert egy mérkőzés van egy héten, hanem az a másik 8 edzés. Uh-huh. Az a fontos, és az lesz majd a fejlődésnek az áloga.
És akkor térjünk egy kicsit a fiúkra, és aztán majd lekerekítsük így általánosságban, milyen tapasztalatokat vontál le, hogy említetted a kézlabdakár átalakulásáról, hogy a fiúk Európa-bajnokságon szerepeltek, az U18-asok, és nagyon érdekes tornájuk volt, mert alapvetően ugye két csapattól kaptak ki, Izlandtól kétszer, Szlovéniától egyszer a negyed döntőben, és az ugye azt jelentett, hogy az 5.-8. helyért játszhattak, és végül Horvátországot egyébként a tornán kétszer legyőzve, majd pedig Izlandtól az utolsó mérkőzésen kikapva a 6. helyen zárt ez a csapat. Talán kevesebb így elsőre a kiemelkedő egyéniség ebben a csapatban, de ezt majd te megerősíted vagy cáfolod, de talán egy nézőként, mint mondjuk az U20-asban, ahol azért az ember kapásból tudta sorolni, hogy kik voltak a húzó emberek. Ez abból is látszik, hogy ugye országcsapatba se került be csapatunkból játékos, mondjuk a szlovénoktól például három, ugye az ezüstérmes szlovénoktól. Milyen volt, akár személyesen is átélve, milyennek láttad ezt a csapatot, mit vonjunk le az eredményből, hiszen nyilván mondom, nagyon csalóka, hogy igazából csak két csapattól kapott ki az együttes, ami akár azt is jelenthetné, hogy harmadik helyezett, de ugye ez most egy 6. helyet jelent, és milyen jövő vár ezekre a srácokra.
Ha az eredményt nézzük, én nekem, amikor elkezdődött az EB, és az első egy-két fordulat látom, azt mondom, hogy Szlovénia és Izland a két legjobb csapat. Izland azért nem került a legjobb négybe, mert a negyed döntőbe kikapott a későbbi győztes németektől úgy, hogy kettő darab védésük volt, az izlandi kapusoknak, tehát hogyha azt a 10-szer játszanak, akkor nem 9-szer az Izland nyer, azaz 4 meccsen a németek nyertek. Zárójel németek úgy jutottak be a legjobb 8-ba, ha Ferőer 2 góllal többet dob a középdöntőbe, mert a németek nem nyertek meccset a középdöntőbe, akkor a németek nincsenek a 8-ba, de ez csak az eredmény szempontjából is érdekes, akkor Ferőer van a 8-ba. Tehát ilyen szempontból a két legjobb csapattól, vagy a háromból a két legjobb csapattól kaptunk ki, ez azt gondolom, hogy abszolút vállalható, és jó. A másik szempont, mert akkor folytatom akkor az előbző gondolatomat, az a Forgács Márkó, aki a Budakalász M1-es csapatába edzett egész évben, és sokat játszott M1-be, az egyik nyerőemberünk volt. Az az Ambrus Bence, aki a Balatonfüred M1-es csapatába sokat edzett, és játszott M1-es meccset, csődkóba meccset is, volt az egyik legjobb játékosunk. Az Iváncsik Máté, aki az NB1B csapatba edzett Veszprémbe 2009-esként, és végig az NB1B-be játszott, volt az egyik legjobbunk. Tehát itt is már...
Ugyanaz,
csak már ugye az úszasoknál
elvárás,
igen, a Gazsó, vagy a Mészáros Máté, ugye, vagy a Gáncs Pető, akit már bemutattunk, ugye ők már standard NB1-es játékosok, az U18-ban még csak ott edzenek, és akkor vagy NB1B-be játszanak, vagy NB2-be, de már felnőtt szinten. Tehát, hogy itt is látszik az a vonulat, hogy aki csak utánpótlásba játszik, mondjuk a Tolnai Gellért, az irányító fiunk, ő neki látszott, hogy nagyon nehezen vette fel például ezt a tempót, meg ezt a fajta sűrű játékot, mert itt ugyanezt mondom, hogy 8 mérkőzés másfél hét alatt, tehát ehhez ez nagyon-nagyon komoly állóképesség kell, illetve mentális állóképesség, és aztán Tolnai Gellért és Gege is aztán szépen vált a sorba, de neki nehezebb volt. Tehát megint azt mondom, hogy felnőtt, lehetőség szerint NB1-es felnőtt, de minimum NB1-bés felnőtt most már, és akkor fognak tudni a srácok fejlődni. Egyébként, ami nagyon-nagyon tetszett mind a két helyszínen, hogy a fejlődés maga a világverseny alatt nagyon-nagyon látványos volt. Tehát én tényleg ott velük éltem együtt, edzések, kondi, videófelkészítés, napi 2 videózás volt. Tehát ez is egy átlagos utánpótlási játékosnál, már van heti 1, mondjuk Gyöngyösön, akkor azt mondjuk, hogy oké, elindultunk egy úton, de napi 2 volt, és hogy ezt is feldolgozni, a 8 mérkőzés, meg akkor a kondik még a meccs napján, de nagyon, nagyon jók voltak a csapat, a játékosok is, meg hát a stáb is, azért itt mindig el kell mondani, hogy mind a két csapatnál nagyon-nagyon komoly stáb dolgozik, Belgrádban és a Gulyás István vezetésével, Ocsóvai Zsoltal, Virág Sanyival, Németh Tamás erőléti edzővel nagyon-nagyon kemény munkát végeztek. Itt is hajnalokig videózás volt, készültek a másnapi mérkőzésre. Radnai Robiék masszőr, ugye mind a két helyen ott volt, ha már Tatabánya még egyszer vissza, ők is aztán, nem tudom, hajnal 2-ig még ott gyúrtak, meg rehabilitáltak a játékosokkal. Szóval komoly munka. Én azt hiszem, hogy a csapat szinten az U18 is nagyon-nagyon komoly teljesítményt nyújtott.
Szerintem, amire utaltál, ez az egyéniségek, azért is van olyan érzése az embernek, hogy komolyabb egyéniségek voltak az U20-as válogatottban, mert akiket említettünk, neveket, vagy Pilu említettél neveket, és még, is. Igen, persze. Fazekas Mátét, hát, még igen, hozzácsapva, igen. Ja, Eklemovics Márkót,
igen.
Olyanok, akikkel egyébként hétről hétre igen. Már az NB1-es mérkőzéseken, ne agyisten nemzetközi kupa mérkőzések, NBL-ben már találkoztunk, tehát tudjuk egyébként, hogy mire képesek, és itt szerintem egy fontos dolog volt, amit Sótonyi László többször elmondta, hogy az egy érzékelni lehet, hogy nagyjából annál a generációnál kezd el nyílni egy szakadék, a top későbbi felnőtt top válogatottak, németek, franciák, északi válogatottak, és a magyarok között fizikálisan. És hogy ezt sikerült ilyen-olyan módon legyőzni, áthidalni, ez csak fizikai része, tehát ez olyan, hogyha többet, jobban, koncentráltabban edzenek, akkor ezt el lehet tüntetni, ezt a különbséget, vagy itt alapvetően másról is van szó, Pilu?
Én azt gondolom, hogy a fizikai részbe abszolút a topba vagyunk. Tehát az U20 az a top egy volt, tehát állóképességbe, gyorsaságba, és a mentális erőbe. Tehát amiben a kolozsvári csoda rejlik, az az hihetetlen erő, hogy minden krízis helyzetből pozitívval jöttünk ki. Most a svéd meccset leszámítva természetesen. De ennek kellett egy olyan alapja, amit te is mondhatok, hogy NB1 hét csapata többször, BL mérkőzések, tehát ezeknek a tapasztalat, hogy bemondt már a fiúkba. Az U18-ba azért nyilván még ilyen tapasztalat nincsen. Itt azért én láttam olyan dolgokat, amikor krízis helyzet volt, ellenfél elment egy-két gólal, akkor utána nem volt a pályán olyan erős, akkor hirtelen 5-6 gól lett, mondjuk a szlovén-izlandi mérkőzésekre gondolok, vagy akár a felkészülő mérkőzésre is gondolok, ezt még tanulnia kell ennek az U18-as csapatnak, de hát nyilván azért 2 éve fiatalabbak, és hogyha ezt megtanulják a edzéseken, meg majd a mérkőzéseken, és amikor beszélgettünk a magyar bajnokság várható dolgairól, akkor én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok 19 éves játékos fogunk majd látni mérkőzéseken, akár mondjuk a Ferencvárosba, akár mondjuk Balatonfreden, akár esetleg Veszprémbe, mert ez mindenképpen kellni fog. Ami a másik része viszont, az adottságok, azért amikor beszálltam a liftbe, és az izlandi fiúk jöttek velem, és 2 fiú magasabb volt nálam, itt a hallgatóan 195 centi magas vagyok, 18-es izlandi fiúkról beszélek, amikor a franciákat néztem, a belső 3 játékos mind a 3 2 méter feletti, akkor ezt meg nem lehet nyilvánvalóan Poltonya, Rádgében László mondta, azt hiszem, hogy a magasságot nem lehet tanítani, minden más lehet. De az biztos, hogy a kézlabdázás továbbra is erre felemegy.
És egyébként, mint szakmailag tendenciákban láttál változást, azon kívül, hogy a fizikalitás mennyire fontos már utánpótlás szinten is?
Az U20-ba az az egyegyezés, amit a felnőtt szinten is látunk Gidzeléktől, az továbbra is, és azt gondolom, hogy az trend. Az U18-ba, amit én láttam, inkább a védekezésbe, szinte senki nem védekezett zárt zónát, hanem szinte mindenki nyitottat védekezett, és nyitottnak a különböző fajtáit. Hát én már mosolyogtam a horvátok elleni mérkőzése, hogy na, itt van az új horvát zavaró védő, mert hogy ugyanazt a rendszert védekeztek, mint a felnőttek, tehát az új duvnyák, mert hogy ők meg ebbe bíznak, és ezt viszik tovább. És azt is nagyon lehetett látni, hogy azért nagyon sok mindent vesznek át a felnőttektől. Belgrádban 4 felnőtt főcsökapitánnyal találkoztam. Tehát az izlandi kapitány konkrétan a padon ült, de ott volt Raúl González, a szerbök kapitánya, ott volt Jordi Rivera, a spanyolok kapitánya, és kint volt a dán kapitány is. Tehát, hogy azért már U18-ba is a felnőtt mezőnyből már nézik a játékosokat is, nyilván, a nemzetközi játékosokat is, meg nézik a rendszereket is, taktikát.
Mindkét fiú válogatott mellett ott lehettél, és ha jól értettem, akkor félig meddig szimbiózisban élhettél a csapattal. Ha már említetted a szövetségi kapitányokat, hát dolgoztál, vagy láthattad, hogy hogyan dolgozik egy korábbi szövetségi kapitányunk, Gulyás István, és a következő, vagy jelenlegi, Sótonyi László. Neked milyen élmények, tapasztalások értek? Mik értek téged? Miket tapasztaltál itt velük kapcsolatban?
Mindketten iszonyatosan csapatemberek. Tehát, hogy azért a régi rendszerben, mondjuk amikor még én is voltam kapitány, sokkal egyedül kellett döntéseket hozni. Most mind a két helyen, a Sótonyi Lacinás meg Gulyás Pistéknél is olyan stáb volt, akik nagyon-nagyon egységesek voltak, és mindenkinek kikérte a véleményét Gulyi is, meg Só is. Nyilván a döntést ő hozta meg, de láttam, hogy nagyon egységesek dolgoznak. Ez nagyon fontos volt, illetve mind a két helyen a mentális felkészítés nagyon-nagyon-nagyon hangsúly volt. Hát az U20-nál szinte a legfontosabb, de az U18-nál is nagyon fontos, hogy ilyen volt az erőlét is. Illetve azt is láttam, hogy azért ez az utánpótlásba nyilván a juniornál kevésbé, az U18-nál azért még ez pedagógia is, tehát hogy azért itt még nagyon sokszor, idézőjelben, és nagyon értem, meg kicsit tanító bácsinak is kell lenni egy kapitánynak, gondolok itt az étkezésre, gondolok itt az utazásra, gondolok itt a lefekvésre, tehát a napi rendeknek a kialakítására, semmi probléma nem volt, hozzáteszem semmi, de azért a Gulyás Pistének azért erre is jobban kellett figyelni még, de hát ez így, hogy korból adódik.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk a hallgatók, és itt voltok ti is velünk ebben a műsorban, 40x20 kézzelabda podcastben. Már ennyi fért bele, de legközelebb is találkozunk. Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmet.